Drága mennyei atyánk, a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd hálaadással, dicsérettel, magasztalással. Elismerjük, atyám, a te erős kezedet, elismerjük a te hatalmasságodat, ami által van a mi szabadulásunk, az áttörésünk, a szívek válságának a betöltése, dicsőségesen Jézus Krisztusban. Hálát adunk, atyám, az elmúlt évért. Köszönjük, atyám, hogy te vezetted a gyülekezetet az Úr Jézus és a gyülekezet angyala által. Köszönjük, atyám, hogy személy szerint mindannyiunkat kihoztál különböző helyzetekből, megerősítettél bennünket, felmagasztaltál bennünket. Köszönjük, atyám, hogy a jövőben is számíthatunk a te erős karodra, a te segítségedre, mert tudjuk, hogy amikor az igazak hozzád kiáltanak, akkor te meghallgatod és megválaszolod az imádságaikat. Hiszük, Uram, és a bizodalmunk teljesen benned van, hogy a jövőben is mindenkor a segítségünkre sietsz a szövetségi hűséged alapján. Atyám, nem csak akkor adunk hálát, amikor jól mennek a dolgaink, hanem amikor a problémák közepette állunk, akkor is, mert tudjuk, hogy a hálaadással szabadítjuk fel a menny erőforrásait, hogy értünk munkálkodjanak. Köszönjük, atyám, a te érintésedet, hálát adunk a Szent Szellemedért, az olajért, amely felettünk van, amely rajtunk van, amely könnyebbé teszi a dolgainkat. Köszönjük, atyám, a te igédet, amely a segítségünkre van, amikor mi azt használjuk, megvalljuk a Jézus nevében. Mert neked gondod van arra, hogy a te igédet beteljesítsed. Hálát adunk, atyám, hogy a te Szent Szellemed munkálja a jövőnket, és hiszük, Uram, hogy közeli az idő, amikor találkozhatunk veled, drága Úr Jézus. Köszönjük, Uram, hogy bizakodva nézhetünk az új év elé is. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat egy üzenettel, hogy kijelentésekben gazdag új évet kívánok. Szeretettel köszöntünk benneteket. Elkészült a januári, sángvári újság. Az első oldalon egy igen izgalmas kis tanítás van, hogy Isten adja a növekedést. Nem az emberi erőfeszítés hozza a növekedést, hanem Isten adja a növekedést. És itt van egy gyönyörűséges ige, ami az egyszerű fordítás szerint szerepel az újságban, hogy te, Uram, megkoronázod az esztendő végét gazdag aratással, lábaid nyomán bőség fakad. És ezt kívánom mindannyiótok életére az elkövetkezendő 2016-os évre. A képen látható ige is sokat mondó, a két igének a summája, hogy Isten ereje gátakat tör át, és korlátokat mozdít el a szentek útjából. Ezeket az igéket otthon majd hát tudjátok még olvasni, tanulmányozni, elmélyedni benne. A második és a harmadik oldalon mondhatom azt is, hogy alaptanítást olvashattuk, és főképp az újabb szenteknek fontosak ezek az alaptanítások. A kétféle igazság és a kétféle hit címmel. A harmadik oldalon levő képnek annyira megörültem, amikor ezt az Úr elém hozta, így gyakorlatilag Ábrahám és Sára tartja a kezében az ígért gyermeket, és a kép jobb felső sarkában ott körvonalazódik már az a mag, ami egy bizonyos idő után ugye megszületett, azaz az Úr Jézus. A hátoldalon Kenneth Hagin egyik könyvéből csipegettem, amely arra az ígére épül, hogy az Isten félelem mindenre hasznos. És hasznos például az anyagi áldásra is. Az Isten félelem alatt nem egy rettegett félelmet kell érteni, hanem egy mélyen tisztelő hódulatot Isten iránt. A képen egy ilyen pénzeső található, és ahogy a Biblia és a Hagin tanításai is elhangzanak, le vannak írva, az engedelmesség egy kulcs az anyagi áldáshoz. Ma igazából egy kis prédikációt állítottam össze, nem tanítást, de a mai üzenetnek is olyan címet adtam, hogy szempontok a sikeres új évhez. Ez is egy szempont, hogy engedelmesek legyünk Isten igéjének, és engedelmesek legyünk azoknak az előjáróknak, azoknak a hivataloknak, amiket Isten alapított. Kevés volt a hely, és nem tudtam igazából kifejteni a dolgokat. Ha otthon megnézitek a Római Levél 13. fejezetét, akkor ott azt fogjátok látni, hogy Isten elrendelte az államapparátust, hogy rendet tudjon tartani a Földön ezáltal. Vannak hivatalok. A hivatalokat nekünk szükséges megtisztelni, mert Isten tiszteljük meg azzal, amikor a hivatalokat megtiszteljük. Mert ő alapította ezeket. Nem biztos, hogy egyetértünk a hivatalban levő személyeknek a döntésével minden esetben, de a tiszteletet Isten elvárja. Küldtem olyan polgármesternek is egy kis ajándékot, akinek a döntéseivel nem értek egyet. De a hivatal tisztelem meg. Azt a hivatalt, amit Isten alapított. A hivataloknak egy másik csoportja pedig a Krisztus testében, a gyülekezetben, vagy más néven az egyházban levő előjárók, hivatalok. Az egyház feje Jézus. Ezt mindenki tudja, le van írva a Bibliában, de lehet, hogy nem mindenki gondolt bele abba, hogy a Titus 3.1 mit is ír. Ezt olvassuk el, Titus 3.1. Gyakorlatilag az Efézus 4-ben Jézus alapított 5 hivatalt. Tanító, pásztor, evangélista, proféta és apostol. Isten elvárja, hogy mi ezeknek a hivataloknak alávessük magunkat. Erről lehet a pesti tanításokban, a korábbi években találni megfelelő anyagot.
Emlékeztesd őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak vessék alá magukat, engedelmeskedjenek az előjáróknak, minden jó cselekedetre készek legyenek.
Amen. A görögben a fejedelemségek és a hatalmasságok szó alatt értendő a hivatal is. Tehát ezeket a hivatalokat az Úr Jézus alapította. És hogyha mi az általa alapított hivatalokat megtiszteljük, akkor magát az Úr Jézus tiszteljük meg. Úgyhogy ennyi kiegészítést tettem. És amit imádban kiküldtem már korábban, ima a csendességét, ez az imádság is megtalálható ebben. Úgyhogy lehet forgatni és használni. Megáldjuk Jézus tevében azokat a finomságokat, amiket hoztatok, és a végén egy kis szeretet, vendégség. Megáldjuk a helyet is, meg a szíveteket, az odaszánt szíveteket. Akkor egy kis rövid prédikációt engedjetek meg. Szempontok a sikeres új évhez. A hálaadásról már hallhatottuk a bevezető imámban, hogy adhatunk hálát azért, amit már Isten beteljesített, tehát megvalósult. A nem hívő, vagy a kevésbé hívő emberek életében inkább ez működik, hogy ha valami megvan, akkor azért hálálkodnak. De igazából a Biblia azt tanítja, hogy azokért is adjunk hálát, amit még nem látunk, mert nem jött valóságba, de szeretnénk elérni, és imádkoztunk érte. Amit ezzel kapcsolatban nagyon fontos megérteni, az az, hogy amikor mi Istennek hálát adunk, akkor elismerjük az ő hatalmasságát, elismerjük az ő nagyságát, az erős karját, és ezzel felszabadítjuk Isten erejét, hogy az, amit kértünk, de még nem látunk, az nagyon gyorsasággal valóságba tudjon jönni. Van egy ige a Zsoltár 50-esben, a 14-es, 15-ös, és ennek három lépését szükséges, hogy megfigyeljük.
Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. És hívd segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem.
Amen. A három lépés. 1. Hálaadás. 2. Segítségkérés. És a harmadik. Jön a szabadítás, az áttörés, a változás. Hogyha mi emberek bemegyünk egy házba, mivel kezdjük? Köszönünk. Ha mi belépünk Isten termébe, belépünk Isten trón termébe az imáinkkal, akkor ott is illő köszönni, de a mi köszönésünk a hálaadás. Hálát adni mindazért, amit Krisztus által ő a kereszten bevégzett értünk. Van még egy nagyon érdekes része ennek a 14-es versnek, és teljesítsd a felségesnek a fogadásaidat. Ebbe a körbe bele értendő az is, hogyha valakinek van valami elhívása, akkor oda egy komoly elköteleződés szükséges, hogy semmiféle akadály, földi korlátok azt a pályát ne tudják megakadályozni. Hogyha betartjuk ezt a sorrendet, hogy hálaadás, segítségkérés és szabadítás, akkor az eredmény nem fog elmaradni. Ószövetségben is találunk sok olyan esetet, amikor a hálaadás hozta meg a győzelmet, és új szövetségben is. Az új szövetségben talán a legismertebb az, amikor Pál és Silás olyan dologért lett börtönbe zárva, amiért nem kellett volna. Ugyanis ők csak az evangéliumot hirdették, Krisztus hirdették, és ezért bebörtönözték. Megverték őket, lebilincselték őket. És a napnak a legsötétebb órájában mit tettek? Hálákat adtak Istennek, elismerve, hogy ő az erősebb, ő a hatalmasabb, és ahogy felszállt a dicséret, leszállt kenet, és a bilincsek kinyíltak, és kiszabadultak. Ha emlékeztek rá, az Ószövetségben Józsuénak Isten azt mondta, hogy vegye be Jerikó városát, a falait, és azt mondta, hogy nem kell semmit csinálnotok, nem kell elővenni a fegyvereket, hanem járjátok körbe az énekesekkel a várfalait. És az utolsó napon a falak egyszerűen ledőltek. Nem a dicsérettől, hanem a hálaadással és a dicsérettel Isten erejét szabadították fel, és ezáltal történt meg ez a csodálatos győzelem. A hálaadás a hitünk kifejezésének egyik módja. A bőséges hálaadás hozza működésbe Isten erejét. A Biblia azt mondja, hogy minden helyzetben adjunk hálát. A minden helyzet azt jelenti, hogy amikor jól mennek a dolgok, akkor is, és abban az esetben, amikor rosszul mennek a dolgok, akkor is adjunk bőségesen hálát. Így Isten erejét felszabadítva megjön a győzelem. Még egyetlen példát említenék, a római levél 4. fejezetében, de az Ószövetségben is találjátok, megtaláljátok, hogy Isten ígért Ábrahámnak és Sárának gyermeket. Tudjátok, hogy mennyi ideig vártok rá? 400. 25 évig. És 25 évig hálát adott azért az ígéretért, hogy a gyermek meg fog születni. És 25 év után megszületett a gyermek. Ez a kép van a Sángvári újságban. Lapozzunk a példabeszédek 4. fejezetéhez, a 20-22. versig. Lényeg az, hogy ragaszkodj az igéhez, az új esztendőben is. Mert az igében van az élet. Tehát példabeszédek 4, 20-22-ig.
Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemedtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.
Amen. Egy másik fordítás azt mondja, hogy egész testüknek orvosság. Hát mert hogyha ige által meg lehet gyógyulni, akkor az ige egy tabletta, amelyiknek nincs mellékhatása, és nem kell úgy tenni, mint a reklám mondja, hogy kérdezzem meg kezelő orvosát és gyógyszerészét. Ennek nincs mellékhatása. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani az ige értékéről szóló két újságunkat, 2012. február és 2012. 6. hónapi számunkban van két kis tanítás az ige értékéről. Isten megígérte, hogy ő az igéjét beteljesíti. Azt is mondja az írás, hogy az ige olyan, mint egy kalapács, és összetör a problémákat, a gondokat, a korlátokat, minden hegyet elsimít. Hogyha mi az igét a szánkra vesszük, kimondjuk, megvalljuk, akkor a Zsoltár 103.20-as vers szerint az angyalok ezeket a rendeleteket megragadják, és mint a katona, amikor egy parancsot végrehajt, ők is ezt megvalósítják. Nem olyan túl régen említettük a Jób 22-28-at, hogy rendeld el, és meg lesz néked, és a te útjaidon világosság fénylik. Tehát nekünk először is meg kell kérdezni Istent, hogy Uram, mi a te terved az én életemre vonatkozóan? És amikor Isten megmutatja, utána ezt meg kell határoznunk, rendeletbe kell foglalnunk. Mondhatom úgy is, hogy a hajónkat le kell horgonyozni, hogy a viharban ne hánykolódjon. De élhetek azzal a példával is, ahogy most készült a kerékpárút, amikor még semmit nem láttunk a kerékpárútból, a szövegek ott voltak a két oldalon. Tehát a szövegek azok meghatározzák az utunkat. És nem engedik azt, hogy eltérjünk attól. Hogyha nincs egy ilyen leszövekezés, egy lehorgonyzás, egy bizonyos rendeletnek a megalkotása és kihirdetése, akkor az életünk hajója tengeren hánykódik. Ebben a rendeletalkotásban nem szerencsés dolog, de néha át lehet esni a ló másik oldalára is. És így a keresztény saját magát kötésbe is hozhatja, és kötésben is tarthatja. Például valaki kivesz egy hét szabadságot, hogy kifesti a lakását. De nem veszi figyelembe, hogy ez a terv nagyon túlfeszített, mert egy hét kevés egy lakás kifestéshez, aztán még ki is kell takarítani. És a vége az lesz, hogy éjszakában nyúlóan dolgozik, és mire vissza kéne menni szabadságról, addigra már kiborul. Mert minden áron meg akarja tartani azt a tervét, hogy egy hét alatt a lakását rendbe teszi és kifesti. Tehát nem szabad ilyen túlzásokba esni, mert akkor ez visszaüt, és rosszul sül el, hogy nem könnyebbség lesz az ember számára, hanem teher. Tehát saját magunkat se szabad kötésbe helyezni. Következő gondolat, amiről keveset szoktunk beszélni, én magam is, és én is meg szoktam feledkezni erről. Én azt hiszem, hogy mindannyian beleesünk abba a hibába, hogy tudatlanul rossz magukat vetünk. Tehát rossz szavakat szólunk. Olyan szavakat, amivel magunk alatt fűrészeljük a faágat. Ilyenkor mit kell tenni? Hát ha az ember észreveszi, akkor azonnal hatástalaníthatja. Mégpedig az oldáskötés hatalma alapján a Máté 18-18 szint. Hogyha nem veszünk észre, akkor az a legjobb dolog, hogy minden este, amikor lefekszünk, akkor hozhatunk egy olyan rendeletet, egy imát, hogy minden rossz magot, amit nem szándékosan mondtam ki, azt hatástalanítom, elátkozom, megsemmisítem, hogy ne keljenek ki a bogáncsok és a tövisek. Tehát ezt szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hogy a rossz szavakat, a rossz magukat legalább a nap végén hatástalanítsátok. Mert nincs szükség a konkolyra, meg az egyéb gazra. Tehát van megoldás, a rossz magukat is lehet hatástalanítani. Az ember kimegy a kertbe, látja a gyomot, akkor fogja és kihúzza. Tehát ugyanígy működik, hogyha mi a rossz szavainkat, vagy akár a rossz gondolatainkat kigyomláljuk. Következő gondolat. A Titus 1-2 Istent úgy ábrázolja, hogy igazmondó Isten. Ennek az ellenpéldája a 4 Mózes 23-19-ben van, ami azt állítja, hogy Isten nem hazug. Aztán egy harmadik vers az Új Szövetségben azt írja, hogy legyünk Istennek a követői, legyünk Istennek az utánzói. Ha most a két ige verset vesszük, hogy Isten igazmondó, illetve Isten nem hazug, akkor ebben a tekintetben is igaz az a vers, hogy legyünk Istennek az utánzói, ilyen tekintetben is. Nem tudom, mennyire emlékeztek az apostolok cselekedetei 5. fejezetben, amikor Anániás és Szafira eladták a földet. És amikor bementek a gyülekezetbe, akkor hazudtak. Valótlan adatot mondtak a földnek az áráról. Megtehették volna azt, hogy azt mondják, hogy ennyit magunknak félretettük ilyen célra, a többi itt van, és elhoztuk a gyülekezetbe, hogy építsük Isten királyságát. A Biblia ezen a ponton azt mondja, hogy nem embereknek hazudtatok, hanem Istennek. És egy szent ítélet szállt rájuk, és ahogy a küszöbön átléptek, holtan összerújtak. Sajnos keresztény körökben is felütötte a fejét a hazugság. Egyik gyülekezetben egy férfi, aki vállalkozónak mondja magát, kívülről fújja a Bibliát, és ezzel ugye megtéveszti a szenteket, meg a szépasszonyokat. És van olyan asszonyság, aki már eladja az értékeit, és ebbe a bizonyos vállalkozásba fekteti be. De a pásztora meg találkozott a médiában egy olyan hírrel, ami felhívja a figyelmet, hogy ilyen csalók vannak, akik vállalkozónak adják ki magukat, kicsikarják a jóhiszemű személyekből a pénzt, és aztán soha nem látják viszont. Mert itt van mögötte a megtévesztés szelleme. És a pásztor figyelmeztette ezt a nőtestvért, hogy a média ilyen esetekről ír. Úgyhogy jó lesz, hogyha ezt átgondolja, hogy mit tesz. Jól teszi-e. Visszaidéztem még Sanders pásztor tanításaiból néhány gondolatot, és felírtam egy sort, hogy a hazugságnak mi a terméke. Először is az ördög és a hústest próbál hazugságot hozni. Másodszorban az ördög a gyenge pillanatainkra vár, hogy előhozhassa a hazugságait, és bepumpálja az elménkbe. A harmadik gondolat. A hazugságok által gyengülnek a saját szavainknak az ereje. És amikor egy keresztény nem mond igazat, akkor elveszíti a hitét a saját szavaiban is. Tehát a hazugság egy hitromboló dolog. Ezt Sanders pásztor úgy tanította, hogy amikor valaki folyamatosan valótlant mond, akkor már kételkedik a saját szavaiban is. És ezért ez a hozzáállás aláássa az ő saját hitét is. Az 1 Péter 3.10-ben az egyszerű fordítás nagyon határozottan mondja, hogy ne hazudjatok. Olvassuk el a Máté 12-ben a 36-os 37-es verset.
De mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak.
Amen. A hivalkodó beszéd az a görögben azt jelenti, hogy haszontalan beszéd. Tehát nincs semmi értéke. És ide beletartozik az is, hogyha valaki nem az igazságot szólja. És ide is felírtam azt a szót, hogy elköteleződés. Tehát ha valakinek van egy elhívása, akkor Isten elvárja, hogy az mellett elköteleződjön, és ahogy Pál írja, a futását megfussa. Pállal kapcsolatban most hozza az Úr, hogy azt írja, hogy ami hátam mögött van, azt elfelejtem, ami előttem van, arra tekintek. Gondoljatok bele Pál helyzetébe. Amíg Saulus volt, keresztényeket üldözött nagy lihegve, börtönbe zárotta őket, és nem egyet kivégeztek. Most képzeljétek el, hogy egy ilyen lelkismerettel hogyan tudna ő evangéliumot hirdetni? Ha mindig a visszapillantó tükörben nézne, hogy ezt tettem meg, azt tettem meg, itt hibáztam el, ezért írja le, hogy egyet teszek, amik hátam mögött vannak, elfelejtem, és a célra tekintek, hogy meg tudjam futni a futásomat. Pált nagyon sok tövis érte. Jól lehet vetett is rendesen előtte, és volt mit learatnia, de egy biztos, hogy sem a múltban elkövetett hibáinkat nem szabad előszedni, mert Isten ugye azt már a feledés tengerébe vetette, és elírta erre a tengerre egy nagy táblára, hogy halászati tilalom. Tehát nem kell kihalásznunk azt, amit Isten már a feledés tengerébe vetett. Másrészt pedig, hogyha ér bennünket valamilyen tüske, sérelem, akkor a legelső dolog az legyen, hogy azt kivesszük és kivetjük. Mert azt mondja a Biblia, hogy amíg ezt meg nem tesszük, addig a hóhér területén vagyunk, aki csapkodak a szájával. Hogyha az ember ujjába belemegy egy kis tüske, egy szálka, meddig tűrjük meg ott? Amíg begenyesedik, vagy netán fut a csíkpár fölfelé, és már amputálni kell az embernek a karját. Azt hiszem, mindenkinek a legelső dolga az, hogy minél előbb a tüskét eltávolítsa, és ne legyen belőle nagyobb seb, fertőzés és ehhez hasonló. Tehát Pál életét, hogyha vizsgáljuk, akkor nagyon bölcs gondolatokat és életutat tudunk magunk elé állítani ezzel kapcsolatban. Olvastam egy bizonyságot, ami ide kapcsolódik. Egy keresztény elindult a gyülekezetbe. Előtte összeveszett valakivel. Gondolom belelépett a lelki világába. És ahogy ment a gyülekezetbe, egyszerűen csak neki ment egy láthatatlan falnak. De olyan erővel pattant vissza, hogy elesett a járdán. Nem értette, hogy mi történt. Még egyszer neki indult, megint visszapattant. Harmadszor már neki futott annak a láthatatlan akadálynak. Mint egy üvegajtó, képzeld el. Hát még jobban visszapattant, és még jobban megütötte magát. És azt mondta Isten, hogy menj vissza, és kérj a bocsánatot attól a szemétől. És utána, amikor elindult a gyülekezetbe, az a fal nem volt ott. Teljesen akadálymentesen és simán átment azon a ponton, ahol korábban ott volt ez a láthatatlan fal. Ugyanis Istennel a kapcsolata addigra rendbe jött. Tehát, hogy visszament és bocsánatot kért, ezzel rendezte az Istennel való kapcsolatát. Saunders pásztorunktól idézem a következőt, és kapcsolódik az újság hátulján levő témához, hogy Krisztus testében, az egyházban, a gyülekezetben teokrácia van, és nem demokrácia. Igen, pedig azt írja egyik könyvében, hogy volt egy olyan gyülekezete, ahol a diakónusok, tehát ugye a presbitérium, talán úgy ismeri a magyar szóhasználat, azt mondták, hogy mi akkor is megmondjuk a véleményünket. És mi lett ennek az eredménye? Az a gyülekezet szétesett. A teokrácia azt jelenti, hogy Isten irányítás, azaz a Szent Szellem vezetése. És amíg Magyarországon is vannak olyan felekezetek, ahol presbitériumok vannak, diakónusok vannak, a mi egyházunkban pont ezért nincs ilyen, mert a Szent Szellemnek kell megmondani az útirányt. Az előbb említettem azt, hogy vannak hivatalok a világi oldalon, és vannak hivatalok az egyházi oldalon, és aki nem tiszteli ezeket a hivatalokat, annak gondjai lesznek. Illetve, hogy ne legyenek gondjai, a sikeres új év érdekében el kell végezni a szükséges kiigazításokat. Én azt hiszem, hogy aki itt van ebben a gyülekezetben, az egyházunkban, az úgy érzi, hogy jó helyen van, mert van egy békesség, van egy nyugalom, van egy szabadság, és ezt a helyet mindenképpen azt javaslom, hogy őrizzétek meg. Őrizzétek meg, mert ez egy Istentől való hatalmas ajándék. Ragaszkodjatok ahhoz a helyhez, ahova Isten elplantált benneteket. Az ördög azon fog munkálkodni, hogy erről a nagyon gyönyörűséges helyről kitépjen, kigyomláljon, kiszaggasson. De ne engedjetek neki. Egy példát még engedjetek meg. Az 1 Királyok 17-ben olvashattuk a tesbites Illésről. Van ott egy hosszabb történet, ha a kedvetek van, megtaláljátok. Jött egy szárosság. Isten azt mondta Illésnek, hogy menj a Kérit patak mellé. Ott lesz innivalód, és a hollókon keresztül küldök neked ennivalót. A Biblia ezt a helyet Isten által rendelt helynek, vagy más néven ott helynek nevezi. Mert ahova Isten bennünket rendel, ott tudja biztosítani számunkra az ellátást. Tehát ezért fontos, hogy azon a helyen maradjunk és növekedjünk, ahova Isten bennünket elplantál. És valóban ez meg is történt, hogy Isten gondoskodott Illésről. De amikor a patak is kiszáradt, akkor Isten adott neki egy másik helyet, hogy menj az özvegy asszony házához, és ott fog gondoskodni rólad. Ha Illés nem lett volna engedelmes, és nem megy az első úgynevezett ott helyére, akkor felkopott volna az álla. Éhen halt volna. Ha nem tudom itt mennyire lehet látni aratás, de a tévében látjátok, amikor ezek a nagy kombájnok learatják a gabonát, és jön mellé egy ilyen pótkocsi, vagy egy olyan kamion, és egy ilyen hosszú csövön keresztül ugye a buzát, meg a gabonát ugye átpumpálják. Ezt vehetjük példának az ott helynek, mert hogyha az a kamion, az a pótkocsis jármű nem a megfelelő helyen van, nem a cső alatt van, akkor a gabona nem a megfelelő helyre folyik, leszalad a földre és kárba vész. Tehát, hogyha mi nem az ott helyünkön vagyunk, akkor az áldások csatornája az nem fölöttünk van. Ez a lényeg ennek. Kolossé 2.8-at még olvassuk el, és ez a záró igénk. A megtévesztés szelleme kint van a világban. És a megtévesztés szellemét úgy lehet felismerni, hogy pontosan egy fonák képet ad a valós helyzetről. Tehát pont az ellentétét láthatja meg.
Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen titeket a bölcselkedés és üres csalás által, amely emberek rendelése szerint, a világ elemei szerint, és nem a Krisztus szerint való.
Amen. Elmúlott egy év. Megköszönjük az Úrnak, hogy velünk volt. Viszont vannak dolgok, amiket most a hit imájával levágunk. Mert nincs szükség arra, hogy vigyük az új évbe, átvigyük az új évbe. A hit imájával és a szellem kardjával levágjuk a féltékenység szellemét, a szentekről az irítség szellemét, a hazugság szellemét, az uralkodás szellemét és a megtévesztés szellemét. És követeljük Jézus nevében az elveszettek üdvösségét, beleértve a családtagok üdvösségét is a Jézus nevében, és követeljük az ellenségtől, hogy szabadon hagyja a szenteknek az életét, a mozgásterét, és nem tűrjük el, főképpen ezt a pásztorok imádkozhatják, hogy nem tűrjük el, hogy az ördög ólálkodjon a szentjei körül és a bárányai körül a Jézus nevében. Jézus nevében hatalmunk van, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk, és ellenségnek minden erején, és semmi, de semmi nem árthat nékünk. Köszönjük, hogy ebben az évben velünk tartottatok, sőt, még új bárányok is csatlakoztak az év második felében, és hiszük, hogy Isten adja a növekedést, és a jövő évben is épülünk az ő kegyelme által. Amen. Válban jelent meg a gyógyító kenet. Van valakinek a válizületével gondja? Áldás az Urátok!